Isten igéje mondja. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Nagyon sok szeretettel és őszinte háladással köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját ezen a mai istentiszteleten. Mint tudják, a testvérek, ez egy kicsit nehezebb, mint szokott, legalábbis nekem, nekünk. Isten vezetését figyelve, követve, ez most itt egy elköszönő szolgálat a részünkről, de már itt az elején hadd dicsérjük azt az Urat, aki kijelentette mindörökre, hogy van maradandó, van állandó az életünkben. És ez az ő igéje, az ő beszéde, az ő vigasztaló és bátorító szava. Hiszem és vallom magánemberként is, hogy ezt a világot Isten egyszer valóban átformálja, újjáteremti, és azt mondja az Úr Jézus, hogy az ég és a föld egy napon elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Az életünk változik, különböző küldetésben, szolgálatban járunk, de az Isten igéje örök, maradandó, építő. Köszönöm, hogy együtt lehetünk Istennek, köszönöm a testvéreknek, és köszönjük együtt feleségem és családommal együtt. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk itt az elején, aki eljött, fiatalokat, gyerekeket, idősebbeket, és talán megengedik, hogy külön örüljünk, hogy városunk polgármester is megtisztelte a mi együttlétünket, Isten tiszteltünket, Isten hozta közénk. Jöjjetek felállva, fohászkodjunk a mi Urunkhoz. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a bibliai Zsoltárok könyve 116. fejezetének valamennyi, mind a 19 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engednékész lélekkel hallgassa meg a gyülekezet, hallgassuk együtt a 116. Zsoltárból, hogyan szólít, hogyan tanít minket Isten igéje. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem, de az Úr nevét hívom segítségül. Ó Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen elesett vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó Uram, én a te szolgád vagyok. Szolgád vagyok, szolgáló leányod fia, levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat! Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Hűjetek, álljunk fel, és válaszoljunk az ő szavaira. Hatalmas és dicsőséges, fenséges és örökkévaló Urunk, édesatyánk, akit az Úr Jézus Krisztusért így szólíthatunk. Imádunk téged, és hirdetjük a te nagy nevedet, magasztaljuk szeretetedet, elmondjuk minden embernek a te hűségedet. Megvalljuk, hogy jó vagy, hogy hű vagy, hogy igaz vagy. Hogy minden embernél bölcsebb, hogy minden értelemnél gazdagabb a te lényed, a te valód. És mégis lehajló szeretettel itt vagy közöttünk. Itt voltál az elmúlt években is, és hisszük, hogy itt maradsz, hiszen tiéd ez a ház, tiéd az egyház, az a nép, amely nevedről neveztetik, és amely őszinte szívvel hirdeti a te dicsőségedet. Ahogy ez a templom hirdeti, Urunk, minden járókelő felé, egyedül Istenné a dicsőség. Téged dicsérünk, téged áldunk és kérünk most is, légy itt közöttünk. Bocsásd meg a mi bűneinket, töröld el vétkeinknek emlékét is. Tiszta szívet teremts bennünk, az erős lelket újítsd meg bennünk, és táplálj minket a te éltető ígéddel. Szenteld az életünket a magadévá, szentelj meg minket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Így kérünk az Úr Jézusért, Atyánk, áldott szent lelkeddel légy itt, és munkálkodj bennünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 450. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 450. dicséret 5. verszakát, amelyik így kezdődik. Dicsért azért Jeruzsálem uradat, kereszténység magasztald megváltódat. Szeretett székesfehérvári testvéreim, Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, írva található a 116. Zsoltár 12. versében. A 116. Zsoltár 12. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Eddig az Isten igéje, foglaljuk el a helyünket. Kerestem az Urat, kérdeztem, mit is mondjak ma. Uram, te mit akarsz mondani? Arra világított rá, amikor kinyitottam hitvallásunkat, és megnéztem, hogy a 32. úrnapjára milyen igéket ajánl. Tudjátok, a heidelbergi kátét követjük ebben a reformációi emlékévben. Hogy egyetlen fogalom legyen a középpontban, ez pedig a háládatosság. A hálaadás az élő Istennek. Hogy dicsérjem, dicsérjük őt, mint mindenek ajándékozóját. Hogy föltegyem magamnak és magunknak a kérdést, vajon hogyan is lehetne megköszönni mindazt, amit tőle kaptunk, amit tőle kaptam én is személyesen itt közöttetek, testvéreim, akik eljöttetek ebben a nagy melegben, és remélem mindenki jól lesz és jól marad a meleg ellenére, de már most mondom, ha valaki rosszul érzi magát, nyugodtan álljon föl, senki nem fog megbántódni. Inkább tessenek egy pohár vizet inni a gyülekezeti házban. A kátét idézem csak röviden, és magát az ige üzenetét szeretném átadni ma is nektek. A mai úrnapjára ez a 86. kérdése a kátinknak. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Felelet: azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jó téteményéért. És így Isten dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk. És istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Mi motiválja azt az embert, aki az Úr Jézus Krisztusé lehet? Ha tudom és vallom, hogy teljesen lekötelezettjévé tett, akkor valóban csak ez a kérdésem marad. Uram, mivel fizessek? Nem pénzről van itt szó egyáltalán. Életről, szolgálatról, odaadásról. Ha tudod, testvér, hogy 100%-os lekötelezettje vagy az élő Istennek, akkor ugyanezt teszed. Semmi különöset nem tettünk mi sem. Csak tudtuk és tudjuk, hogy lekötelezettjei vagyunk az élő Istennek. 100%-osan. És olyan érdekes, hogy ez a Zsoltár, amit a KT idézés, ezért hoztam én is most közétek, ez felidézi azt a széder estét, ahol az ószövetségi nép hálát adott a szabadulásáért. Tudjátok, a páska vacsoráról van szó. És éppen ezért mondja ez a Zsoltár író, hogy a szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem, kiáltom az eredeti szöveg szerint. Szeretném én is bele kiáltani itt most még egyszer a szívetekbe, hogy az Úr Jézus Krisztust, mint szabadítót imádjátok és áldjátok, kövessétek és szeressétek, magasztaljátok, és mondjátok el mindenütt a világon, ahol jártok, ahol éltek. Ő az, akiről már a páska vacsora is megemlékezik, mert Pál is és maga az Úr Jézus összeköti a páskát az úrvacsorával, azzal, ahogy Isten elmondja, hogy ő mit tett, testvérek. Értitek? És ez az üzenet röviden. Mit tett az Isten? Négy fogalommal írja le, amit ő az ő népért tett, ott és akkor Egyiptomban. Aztán a golgotai kereszten, ott a Golgotán. És teszi a jót velünk és értünk folyamatosan. Ott az eredeti környezetben, Mózes második könyvében, a 6. fejezetben így fogalmaz Isten: én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, és megmentelek benneteket a nekik végzett rabszolgamunkától, megváltalak benneteket kinyújtott karról és súlyos ítéletekkel, népemmé fogadlak titeket, én pedig istenetek leszek. Négy fogalommal írja le Isten maga, hogy ő mit cselekedett és cselekszik ma is. Kivezet őket akkor az egyiptomi szenvedések közül, megment, hogy vissza ne kerüljenek a kényszermunkába, a rabszolgasorba, sorsba. Megvált, hogy mindörökre az övéi legyenek, és negyedik, be is fogad ténylegesen a maga családjába, maga népévé, teszi őket, annak ellenére lehetek Isten szolgája, aki vagyok. És lehetek Isten gyermeke, mint befogadott gyermek. És tudjátok, ez a négy az Isten cselekvő szeretete, ami minket belülről mozgat és motivál. És ezért cselekedjük a jót. És mondjuk felszólító módban is, hogy ezért cselekedjük a jót. És cselekedjétek mindörökre. Fizessetek, ahogy ti tudtok. Az Isten már fizetett, értetek. Mindent megelőzött, és mindenkit megelőzött az ő cselekedete. Az Úr Jézus utolsó vacsoráján, ahogy például Lukács 22-ben olvassuk, Ott is szóba kerülnek ezek a poharak, az úrvacsora kelyhe. Ott a széderestén két pohárral ittak a vacsora előtt, és kettővel a vacsora után. És amikor Jézus fölemeli a vacsora után a poharat, az ugye a harmadik pohár, akkor mondja, e pohár az új szövetség az én vérem által, ami ti érettetek, ontatik ki. Jézus tehát tökéletesen összeköti az ő küldetését mindazzal, aminek előképe az Egyiptomból való szabadulás. Jézus Krisztus magát és mindazt, amit ő tett értünk, helyezi elénk, hogy lássuk, áldjuk, imádjuk, és belülről mozgasson mindez bennünket, hogy tegyük a jót, hogy hirdessük a jót, az evangéliumot, hogy tegyünk az ő népévé minden népeket, hogy ne szűnjünk meg hirdetni az ő szeretetét, bárhol élünk a földön. És a zsoltáros már előre tudja és érti, értékeli az Isten szeretetét, pedig ő még Jézus nem is ismeri, de felfedezi már az Ószövetségben is Isten hatalmas tetteit. És ezért utal itt is a zsoltáríró erre a pohára, felemelem a kelyhet, és hirdetem, túlcsorduló hálával hirdetem az Úr nagy cselekedeteit. Ez az Úr cselekedeteinek sora tölti be erővel, tölti be motivációval, tölti be örömmel, belekiáltja az Isten népe szívébe, amit most itt is a mi szívünkbe kiált bele. Hála áldozatot mutatok be neked, Uram, és az Úr nevét, a te nevedet hirdetem, kiáltom, teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Tehát, mielőtt azt kérdeznénk meg őszintén magunktól, hogy mivel is fizessünk, tegyük fel a kérdést, hogy akkor miért is fizessek? Vaktában, a hétköznapi életben sem szoktunk, a semmiért nem fizetünk. Miért tartozunk az élő Istennek maximális hálaadással? Mert kivezetett, megmentett, megváltott és népévé fogadott. És erről röviden mind a négyről hadd tegyek bizonyságot, hirdetve az ő nagy tetteit és az ő szeretetét közöttetek. Kivezetett. Nehogy valaki félreértse. Nem Székesfehérváról valahova. Bár egyébként én ezt hittel vallom, és ilyen sok-sok ember előtt is csak ezt tudom mondani, hogy testvérek, az Isten tud beszélni velünk a Biblián keresztül, és tényleg beszél. És van, amikor azt mondja, hogy fiam, most menj tovább. Máshol akarlak szolgálatba állítani téged. Ennyi történt. Nagyon röviden. De nem ez a lényeg. Ki vezetett? Tudjátok, honnan vezetett ki? A bűneim miatt kilátástalan helyzetemből. És bár őszintén szeretnék itt bocsánatot kérni mindenkitől, akit megbántottam, őszintén szeretném mondani, és mondom nektek, hogy bocsássatok meg, ha megbántottalak titeket, bárkit is közületek, de mégis a bűneim kilátástalan helyzetéből nem itt és most vezetett ki, hanem amikor először megértettem a kereszt evangéliumát. Amikor először megértettem, hogy mit cselekedett az Isten a Golgotai kereszten. Azt a három szót, amit minden konfirmandussal megtanítatunk. Miattam, helyettem és érettem történt a kereszthalál. Kivezetett a bűneim miatt kilátástalan helyzetből. Nem tudom megszabadítani magam. Ahogy Izrael nem tudott volna soha kiszabadulni Egyiptomból, az egyiptomi rabszolgaságból, ha Isten ki nem vezeti őket. Egyiptomból nélküle nincs kiút. A bűnből Jézus Krisztus nélkül nincs kiút. Csak vele. Ki vezetett. Ehhez képest, hogy az ember csinál valamit egy gyülekezetben, egy városban, eltörpül. És engedjétek meg, hogy fogok utalni azért egy-két dologra, de úgy ott van bennem a félelem, hogy nehogy félreértsétek. Azt szeretném hirdetni, hogy ő milyen hatalmas dolgokat vitt véghez, és hogy ehhez képest mi, feleségem, vagy családom, vagy én tehettünk valamit, hát ezek eltörpülő apróságok. Békességet kell munkálni gyülekezet részek között. Igen, volt egy ilyen helyzet, és az Úré minden dicsőség. Mert békétlenségből is kivezetni csak ő tud. A bűnei miatti kilátástalan helyzetből is csak ő tud kivezetni téged is, de hirdetem, van kiút. Megmentett, azt mondja a második pohár, és idézi föl itt a zsoltárírót, a széderestét, a páskát, és idézzük fel az Úr Jézus utolsó vacsoráját. Megmentett, tudod miből? Megmentett engem is, téged is, a hitetlenséget, tehetetlenségéből. Testvérek, mi nem lenézzük, mi nem bántjuk azokat, akik nem járnak hitben. Nem tehetjük, és ne is tegyük. Sajnáljuk azért nagy szeretettel, mert nem veszik észre, hogy a hitetlenség tehetetlenség. Egy csomó dolgot megold, úgymond az ember, de őszintén nézzétek meg a történelmet, és nézzétek meg a kicsi sorsotokat. Milyen szörnyű tehetetlenségben vergődünk az élő Istenbe vetett bizalom nélkül, hit nélkül. Háborúk, nyomorúságok, terror, családi katasztrófák és minden. Hit nélkül tehetetlenek vagyunk, meg kell, hogy mentsen minket valaki. És olyan jó az a kis kép jutott eszembe, a képen az egyik felén egy fiatalember látszik, egy sportoló, talán jégkorongozó, és látszik, hogy nem megy neki a meccs, a játék, és az edzője kiállítatta, kiültette a kispadra, és ott lehorgasztott fejjel ül, és egy szó van aláírva, amit nyilván ő mond, ő gondol, feladom. És a kép másik oldalán látszik egy kereszt, és oda azt írták alá, én nem adtam fel. Jézus nem adta fel, látszólag, amikor ő elbukott, mert meghalt, akkor győzött igazán, akkor mentett meg téged, és menteni akar minden hitetlenségből, mert Jézus legyőzte a halált, és húsvét hajnala óta hirdetjük teljes meggyőződéssel. Itt él, a mennyben uralkodik, és lelki által itt munkálkodik ebben a templomban, és mindenütt alul segítségül hívják őt. Megmentett a hitetlenség tehetetlenségéből. És megajándékozott azzal, hogy ne Egyiptom erejére nézzek jelképesen, hanem az Úrra, mert az Egyiptom ereje emberileg legyőzhetetlen, de az Úrnak gyermekjáték. Megmentett. És tudjátok, itt is sok mindent átéltünk, és tényleg az Urat dicsérjük. Talán nem mindenki tudja, de ugye 2005-ben nagyon-nagyon rezgett a léc. A hitetlenségünk tehetetlenségében éltünk. Uram, nem tudjuk fenntartani az intézményeinket. Nincs elég forrás, kicsi még az iskola. Nem megy, jelentkezett egy alapítvány, majd ők átveszik. Mi meg ezen gondolkoztunk, és akkor valaki megvallja a hitét, hogy ne tegyük, ne adjuk át, indítsuk el az intézményi pártoló tagságot. Mert a hitetlenség az tehetetlenség. A hit pedig cselekvés. És tudjátok, mi történt, aki nem tudja, elmondom. Pontosan annyi millió forint gyűlt össze évről évre, ami a két intézmény megmentéséhez kellett. Halleluja! Dicsérjétek az Urat! Értitek? De mi sokan, magamat is beleértve, ott voltunk a hitetlenségünk tehetetlenségében. Az Úr viszont megdicsőítette magát, és így menjünk tovább. Mert megváltott ugyanez az Isten Jézus Krisztusban. Tudjátok, ott Egyiptomban is történt egy előesemény, egy előkép. Mert ha Egyiptom első szülöttjei nem fizetnek az életükkel, a fáró szíve kemény marad, és Izrael meg nem szabadul. De a véráldozat, mint megváltás, akkora nyomást gyakorolt rá, hogy engednie kellett. Engednie kellett a vezetőnek. Amikor Egyiptom összes első szülöttje meghalt, és elengedte az Isten népét. Testvérek, mindennek lelki üzenete van, mint mindennek a Bibliában. A sátánnak is el kell engednie téged, amikor a vérre hivatkozol, az Úr Jézus Krisztus vérére. És a mennyei ajtó meg fog nyílni előtted, ha Jézus vérére hivatkozol. Hittel tudva, hogy miattad, helyetted és éretted omlott ki az a drága vér. És megint csak az Urat áldva mondok egy valamit, testvér bejön és mondja, hogy most komoly műtét előtt áll, és hát úgy szeretettel rákérdezek, hogy mit fog mondani, ha mégis oda át ébred föl. Értette, és aztán úgy elkomorult egy kicsit, és azt mondta, azt fogom mondani, hogy az Úr Jézus meghalt, értem a kereszten. Mondom, akkor menjen a testvér és áldja meg az Isten. Él van, él, még közöttünk van. De értitek, hogy mennyire ez az Úr dicsősége? Ha a vérre, az Úr Jézus vérére hivatkozol, minden szellemi erő meghátrál. A sátánnak nincs esélye, és nincs eszköze, és nincs ereje Jézus megváltó szeretetével szemben. Mint ahogy megint más testvér mondja, hogy Krisnás barátnője próbálja győzködni, egy darabig hallgatja, aztán csak annyit mond csendesen, én Jézusé vagyok. Ami azt jelenti, hogy megváltott vagyok, az övé vagyok, megvett a vérén, és elhallgat a másik hang. Testvérek, te jó lenne, ha Európa újra komolyan merné vállalni és vallani. Mi Jézus Krisztuséi vagyunk. Nem véletlenül van tele keresztény templomokkal ez a földrész. Ez nem kultúrtörténeti kincs, az is. De erről szól mindez. Valljuk, Jézusé vagyok, mert megváltott minket, és senki más nincs, aki meghalt értünk, helyettünk és miattunk, sehol a földkerekségen és sehol a történelemben. Fel ne adjuk ezt a meggyőződésünket, ezt a hitünket, semmi áron és senki kedvéért. Megváltott engem, övé vagyok. És ezért a legnagyobb, amit elmondhat egy hívő, és elmondhat egy lelkész, amit itt a 16. versben olvastunk. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgáló leányod fia. Ez a legnagyobb. Nagy dolgokról hallottunk eddig, de vajon más nem tett? Kivezetett, megmentett, megváltott. De utaljunk egyéb dolgokra is, mert testvérek, a hétköznapi gondviselésben is ott van az ő cselekedete és dicsősége. Fizikai és testi szükségeink között is megmutatja az ő szabadító hatalmát, itt a földön is megajándékoz erővel és vigasszal. És itt most, bocsássatok meg, hogy megint egy ilyen személyes példát hozok, de az imádságaitokat szeretném megköszönni, testvérek, amikor annak idején nagyfiamnak volt az a szomorú autóbalesete, és tényleg egy hajszáló múlott, hogy meg nem halt, és sajnos mások meghaltak ott az autóban. És olyan sokan imádságban segítettetek. És nagyon köszönjük, és megvan is, és él, és igyekszik az Urat követni. Vagy amikor olyankor járhattunk mi egy időben 7 személyes autóval, amikor még a gyerekeink közel voltak, elérhetők voltak, és így egy-két nagyon szép utat megtehettünk. Na de hogy lett nekünk ilyen autónk? Mert egy testvér azt mondta, hogy majd ő fizeti a részleteket helyettünk, mert mi nem tudtuk volna. Dicsőség az Úrnak mindenben. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Mindjárt odaérünk. Igen, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről száll alá. A sok jó között mégis a legjobb, amikor emberi szívek lettek az Úréi, és lesznek az Úréi a te bizonságtételed nyomán, a te életed, a te szereteted láttán. Emberi szívek lesznek az Úréi, és a hogyan tovább kérdésből lesz hitvalló rádióműsor. Egy felnőtt konfirmációból lesznek lelkészi szolgálatba álló testvérek, és sorolhatnánk megint az Úr dicsőségét és tetteit, amit véghez vitt. Mivel fizessünk-e sok jóért, amit ő cselekedett? Tudjátok, itt van a 4. pohárban a válasz, mert a 4. pohár ezen a széder estén, amire az 116. Zsoltár is utal, az elfogadás pohara. Ez az elfogadásról szól, ami azt jelenti, testvérek, hogy engem, aki valóságos gyarlóságokkal szolgálom őt, a népe közé befogadott. Óriási kegyelem ez, hihetetlen ajándék, egy abszolút meg nem érdemelt kiváltság, hogy befogadott Isten az ő népe közé. És arra kötelezett ezzel, hogy én is ezzel a befogadó szeretettel éljek mások felé. Ha engem befogadott, akkor másokat is befog. És itt megint csak annyit hadd utaljak a helyzetre, a pillanatra, hogy hát ezek alatt az évek alatt, amik itt közösen mögöttünk vannak, hát láthattátok, testvérek. Hát viccesen azt mondanám, ugye, hogy a lelkész is ember, de ez nem vicc. Szóval láthattátok az óemberemet, az óemberünket, láthattátok a hibáimat, tapasztalhattatok bűneimet, és látjátok, mégis úgy beszélhetek itt a szószéken, mint aki tudja, az élő Isten befogadott az ő népe közé. De mert ilyen gyarló vagyok valóságosan, ezért indít a lélek arra, hogy a ti gyarlóságaitokat is elfogadjam. Hogy mindenkit befogadjak, aki szeretne az Úrról hallani, aki szeretné szolgálni őt. Akkor is, ha nem vagyunk közös látáson, akár több dologban sem. Mivel fizessek, arra tanított az Isten, fizess gyermekem azzal a befogadó szeretettel, amit nap mint nap kapsz tőlem. És ezt úgy lehet, hogy átéli az ember és komolyan gondolja, amit annak idején Dávid, a zsoltáríró, aztán 1000 évvel később Pál apostol, aztán 1500 évvel később Calvin, hiszen mindnyájuknak életet meghatározó mondatává lett a 25. zsoltár: szívemet égő hála áldozatul neked adom, Uram. És hogy a macedónok is Pál nagy örömére először önmagukat adták az Úrnak, és utána kezdtek el segíteni például a Jeruzsálemben élő szegény keresztjéneknek. Neked adom, Uram, szívemet égő hála áldozatul. Mivel fizethetnék? Önmagamat adom oda. Mit adj, ha hívő lehetsz? Önmagadat az engedelmességre. Vezess, Uram, vezess úgy, ahogy te akarod, oda, ahova te akarod, akkor, amikor akarod. Mivel fizess, mivel fizessek? Elfogadással, ahogy az Isten is elfogadott téged, és elfogadott engem. Ahogy ő befogadott minden érdemtelenség ellenére, úgy én is igyekeztem befogadni a másként látókat. Mert hiszem és tapasztalom, ez az elfogadó szeretet formál át. Egyedül ez. Mert ez az ő szeretete. Más nem, de ez igen. Egy bibliai példa szinte mindenki ismeri. Zákeus, a vámszedő, a csaló, hazug gazember egyszer csak azt tapasztalja, hogy Jézus elfogadja, és nála akar megszállni. Zákeus nem hallott semmi különlegeset, de megtapasztalja Isten elfogadó szeretetét Jézus Krisztusban, és újjászületik. Ez történik mindenkivel, aki találkozik ezzel a szeretettel, ami Jézus Krisztusból árad, aki magáról mondta, én vagyok az igazság, és ha megismeritek az igazságot, szabadok lesztek. Nem elveket kell megismerni csupán, nem fontos és igaz mondatokat a Bibliából, hanem őt magát, Jézus Krisztus személyét, aki maga az elfogadó szeretete Istennek. Így mondta és mondja ma is, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Mivel fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett, ezzel az elfogadó hozzáállással, amellyel Jézus is elfogadott engem. És ez soha nem valamiféle kompromisszum, netán megalkuvás. Sokszor így értik félre emberek, hogy itt valami kompromisszumot kötünk, vagy megalkuszunk. Nem, a szeretet célja soha nem ez, hanem hogy a másik újonnan szülessen, hogy a másik élő hitre jusson, hogy a másik is megismerje ezt az elfogadó szeretetet Jézus Krisztus szemében. Ez a célja minden ilyen gesztusnak. Hát Pált nem idézem, most már nem olyan rég olvastuk a korintusi levelében. Azt mondja, hogy mindeneknek mindenné lettem, de közben nem vagyok törvénytelen ember. De azért lett mindeneknek mindenné, hogy mindenképpen megnyerjen legalább némelyeket. Mindenképpen megnyerjen legalább némelyeket. Hívő, megváltott testvérem, az élő Istennek csak egyedül ezzel fizethetsz, a sok-sok jóért, amit értett tett a Golgota keresztjén, elfogadó szeretettel. Istent dicsőítő hozzáállással a másikhoz, aki lehet, hogy még keresi az Istent, aki lehet, hogy megfáradt, aki lehet, hogy megtorpant, aki lehet, hogy valamiben téved. Hadd foglalja mindezt össze, szintén Pál egy mondata Róma 13:8-ból. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Úgy legyen. Ámen. Felállva énekszóban feleljünk a hallott ígéret, testvéreim, és énekeljük a 449. dicséretünk 4. versét, 449. dicséret 4. verszakát. Hát vajon, hogy lehetne, ó Jézus, egy drága kincs, hogy lelkem ne szeretne? Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, Te vagy az út, az élet és az igazság. Te vagy minden, mindenek forrása, ami jó, ami dicsőséges, ami szép és szelíd és alázatos. Te vagy a forrása a teremtésnek is, hiszen mint alkotó ott voltál a kezdetben. Általad lett minden, ami létrejött. És Te vagy, aki kivezetsz a bűn hatalmából, megmentesz tőle, hogy ne ejtsen rabul örökre. Te váltottál meg minket, hogy legyünk az örökkévaló istenéi mindörökre, és általad fogadtattunk be az Isten népébe. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged, és kérünk, maradj velünk. Téged magasztalunk mindazért, ami mögöttünk lehet, ahogy te munkálkodtál ebben a gyülekezetben, ebben a városban, a mi egyéni életünkben. És tőled kérünk bocsánatot mindenért, amit elrontottunk, vétettünk, szeretetlenek voltunk, vagy olyanok, akivel bántjuk a másikat. Kérünk téged, ha te drága véreddel töröld el a mi bűneinket. És így vezess tovább, magad légy az út. Áld meg ezt a gyülekezetet, Uram, a te végtelen gazdagságodból. Szeresd őket továbbra is, ahogy eddig szeretted. Vigyázz rájuk. Áld meg kicsinyeit és nagyjait, fiataljait és időseit, és add, hogy viszont szerethessenek téged, hogy minden jó cselekedetre az motiválja őket, amit te tettél értük, akkor és teszel most is, mint hűséges gondviselő Isten. Dicsérlek, áldalak, magasztallak mindenért, Uram, és köszönöm, hogy itt lehettünk, családommal együtt szolgálhattunk téged, hirdethettük a te evangéliumodat, tanulhattuk a te útjaidat, formáltál, tisztítottál, neveltél. Áldunk, magasztalunk téged, és kérünk, és kérlek tiszta szívből, áld meg ezt a közösséget. Hadd, hogy sóvány és világossággá lehessen ebben a városban. Áld meg a várost, vezetőit, minden polgárát. Áld meg hazánkat, nemzetünket. Kiáltunk magyar testvéreinkért a határon túl és határon innen. De kiáltunk, Urunk, őszinte szívvel minden nemzetért, hiszen Te formáltál, Te alkottál bennünket, és kedves előtted minden nép, és mindenki, aki hozzád háladással odafordul, hiszen az Úr Jézus áldozata kiáradt és kiterjedt az egész emberiségre. Ó, bárcsak sokan hinnének és hihetnének benne. Így kérünk, hallgass meg, áldj meg, vigasztal a gyászolóinkat, áld meg a házasságokat, áld meg intézményeinket, és maradj velünk a Te hűséges szereteteddel. Így köszönjük, hogy együtt lehettünk, köszönünk mindent neked, örökkévaló szent, egyedül élő Isten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 451. dicséretet énekeljük. A 451. dicséretünknek mind a négy versét figyeljünk a szövegére, imádkozzuk, énekeljük Urunk színe előtt. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek.
Kedves nagy tiszteletű asszony, kedves maradj, gyere te is ki ide párod mellé a köszöntő, elköszönő szavakra. A Székesfehérvári Református Egyház nevében, de úgy is, mint régi lelkipásztoromtól, Kunszent Miklóson, barátomtól és szolgatársamtól, szolgatársaimtól szeretnék tőletek búcsúzni. Ézsaiás könyve 58. részéből olvasok egy igét, amit úgy hozott az elmémbe az Úr. Hiszem, hogy a Szentlélek juttatta eszembe ezt az igét. Így szól, az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Amikor az eljövendő szolgálatotokra gondolunk, szerintem minden jó érzésű ember azt kívánja, hogy találjátok meg azt ott hajdúböszörvényben, amit kerestek a szolgálatban, amit szerettek az Úrért végezni, vagy azt, amit írt Dávidról a Biblia, hogy összefort a nép és Dávid szíve, adja meg nektek ezt az Úr. De olyan jó, hogy Isten igéje ennél sokkal konkrétabb ígéreteket és áldást ad, ő vezet majd szüntelen, kopár földön, kopár sík hajdúsági földön is jól fog tartani benneteket, erősítse meg csontjaitokat, egészségeteket, és olyanok legyetek valóban, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Ugye a víz a Bibliában Isten igéjét jelképezi, és a forrás maga az Úr. Ahogy mondja a Zsoltár egy másik helyen, minden forrásaim belőled fakadnak, Uram, és azt, amit a forrásból nyertek, ezt adjátok tovább, hirdessétek Isten igéjét, kegyelmét és szeretetét. Az Úr áldjon meg benneteket, nem végleg köszönünk el, reméljük, hogy marad a testvéri baráti kapcsolat, és mint evangelizátor várunk majd vissza téged, Laci, benneteket ide a gyülekezetünkbe. Isten áldjon meg és tartson meg benneteket az ő kegyelmében, szeretetében. Amen. És most hadd kérjem meg városunk polgármesterét, Cser Palkovics András urat, hogy mondja el elköszönő szavai.
Tisztelt gyülekezet, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy néhány köszöntő szót én is mondhatok, és hogyha megengedik, akkor külön szeretném köszönteni tiszteletes urat és családját, és nekik is megköszönni azt, hogy a város nevében én is ezt a néhány gondolatot tolmácsolhatom a nagy közösség részéről, és azt gondolom, hogy itt a közösség szó az aláhúzandó. Talán többekbe azért mégis fölmerül így templomba vasárnap délelőtt, hogy egy ilyen eseménykor a polgármester, az még rendben van, hogy eljön, de hát miért beszél, hiszen természetesen, hogy egy templomban vasárnap kiszolgál, hogy egy gyülekezetnél kiszolgál, bármely felekezetről is beszéljünk is, ahhoz a városnak jogi értelemben, közéleti értelemben természetesen nincs köze, és ez így helyes. De higgyék el, hogy egy város életében nagyon is nem mindegy, hogy vasárnaponként a fehérvári templomokba kik szolgálnak, hogy kik hirdetik azt a bizonyos igét, kik hirdetik Jézust, kik hirdetik azokat az értékeket, ami nélkül ez a város nem lehetne itt, és nem lehetne még ma is ennek a hazának, ennek a nemzetnek meghatározó városa. És higgyék el, hogy az sem mindegy, hogy úgymond a szürke hétköznapokon kik azok, akik meghallgatják a fehérvári embereket, akikhez be lehet térni, lehet velük egyet beszélgetni, lehet tanácsot kérni, lehet vigasztalást kérni, vagy lehet útmutatást kérni az ige szavai által. Nagyon nem mindegy ez egy közösség és egy város szempontjából. És persze, köszönjük hitünk szerint az Úrnak azt a sok jót, amivel megáldotta ezt a várost és ezt a közösséget, de ebbe beletartoznak azok a személyek is, akik az ő igéjét közvetítik. Akiért a saját gyülekezeteinkbe, a saját közösségeinkbe imádkozunk, és ezt nem véletlenül tesszük. Mert magunk is érezzük azt, hogy milyen sokat adnak ők egy-egy gyülekezet mindennapjaihoz, akár a szürke hétköznapok, akár pedig az ünnepi napok tekintetében is. És én ezért talán mondhatom azt valószínűleg, tekintve, hogy ennyire sokan vagyunk, nem is hiszem, hogy egyedül egy kicsit szomorkás vagyok a mai nap, mert azt gondolom, hogy olyan személy távozik családjával együtt most a városból, akinek ez a közösség és ezáltal tág értelembe vett fehérvári közösség is sokat köszönhet. Sokat köszönhet itt a templomban, sokat köszönhet azon intézményeken keresztül, akik majd köszöntik és nem véletlenül elköszönnek hálás szívvel, De azt gondolom, hogy talán ennél nagyobb közösségről is beszélhetek, hiszen egy fél mondattal szóba is került, ha csak a Vörösmarty Rádiónak azt a műsorára gondolunk, ahol nagyon sokakat megtudott lelkész úr önöket is szólítani, akik ma nem ülnek itt, vagy lehet, hogy nem is mennek ma templomba. De lehet, hogy miközben ott autózva figyelték az ő szavait, mégiscsak hittel lett teli az ő szívük és az ő lelkük. Azaz, olyan embertől búcsúzunk ma el, aki miközben a templomi szolgálatot természetesen kiemelten fontosnak tekintette, de hitem szerint helyesen kilépett sokszor ebből a templomból, és kereste a kapcsolatot mindenkivel, akár hívő, akár ma még nem hívő emberrel. Mert hogyha ezt az üzenetet nem értjük meg, hogy ez is a dolgunk, és ez is a feladatunk, akkor nem csodálkozhatunk a világ olyatén folyásán, idézőjelbe fejlődésén, amit sajnos tapasztalunk. De ha megértjük ezt a hívő szót is, akkor azt is megértjük, hogy azokon a gondokon és nehézségeken, amelyeken akár a világ, akár Európa küzd, nem lehet túl lendülni, és nem lehet valódi fejlődést produkálni, ha nem tudjuk, hogy mit jelent a mi hitünk, hogy mit jelent Jézus tanítása, hogy mit jelent Európában a hit, vagy a kultúra szempontjából is az, amit mi kereszténységként hitünk szerint tisztelünk és szeretünk. És hogyha nem értjük meg, hogy a szeretet erejével könnyebb boldogulni és élni e földön is, könnyebb egymást elviselni, a másiknak segítséget nyújtani, és itt együtt élni egy nagyvárosba. Ha ezt megértjük, akkor könnyebb az életünk is. És hogy megértsük, ahhoz igenis nem mindegy, hogy kik szolgálnak vasárnaponként Székesfehérvár templomaiba. Engedjék meg, hogy a nagy közösség nevében megköszönjem ezt a több mint 13 éves szolgálatot. Köszönjem azt a sok-sok szót, azt a meghallgatást, amit azt hiszem, hogy sokan, akik ma itt ülnek, vagy éppen ma nem tudtak eljönni, köszönhetnek. És mit is kívánnék, mint Fehérvár jó szívvel, jó lélekkel való emlékként való megőrzését, és egyúttal az új szolgálati helyen is sok boldogságot és a hit erejét ehhez család egészének. Engedjék meg, hogy egy városi emlékérmet nyújtsak át először. És szép szokásunk, hogy mindig egy díszes, nyugodtan mondhatjuk, hogy önmagában is művészeti alkotást jelentő emléklapot adjunk át, és én most azt kértem az ezt készítő művész embernek, hogy valami rejtélyes oknál fogva ezt a templomot ábrázolja most ez az emlék, úgyhogy ezt nagy szívvel és nagyon nagy lelkesedéssel adom át. Azt gondolom, hogy mindegyik közösségünk tagja nevében. Köszönöm szépen, meghallgattam.
Köszönjük dr. Cselpakros András polgármester úr szavait. Most folytatódjanak a gyülekezeti köszöntések sora. Először hadd kérjem meg nagy tiszteletű Bányai Laci bácsit, hogy a lelkésztársak nevében egyesítve több generációt köszönjön el.
Kedves Lacikám és kedves Mara, nem lehet az, hogy egy-két szóval én ne szóljak, aki 39 éven át hirdethettem Isten igéjét ezen a helyen. Itt sokan vannak ebbe a gyülekezetbe, akik hallgattak engem sorozatba, és olyanokat én konfirmáltam, vagy olyanokat is, akiknek a kedves hozzátartozójukat én temettem el valamelyik temetőbe, de nem győzném elmondani, hogy mennyi minden, hiszen énekkart is vezettem, és boldogan fogom hallgatni a mostani énekkarnak a szolgálatát is. Kedves Lacikám, ha visszagondolok a te itt létedre, egyszer volt egy, ha jól tudom, 10 éves szolgálati fordulód volt. Áldott élető édesapád is itt volt azon az ünnepen, És én akkor azt mondtam el, hogy a székesfehérvári gyülekezetnek nem csak talentumos iskolája van, hanem most talentumos lelkipásztort is kapott. Hát ezt azt hiszem az elhangzott ige hirdetésből is megerősíthetjük, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy néhány szót elmondhattam, és most öröm az, hogy szólhatok, és kérhetem rátok az Úr áldását, ahogy itt megtapasztaltad, hogy az Úr vezetett. Az Úr megadta minden vasárnapra azt az igét, amit el kellett mondanod. Hiszem, hogy Hajdúböszörményben is így fog történni, és a kedves Mara is megtalálja majd ott a szolgálatát. Az Úr áldjon meg benneteket, és legyen ott is sok öröm a szolgálatodban. És ne feledkezzél el arról, hogy a fehérváriak szívéből nem estél ki.
Most felkérem Miklós Gábor főgondnok urat köszöntő szavai megtartására.
Köszönöm szépen. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen az alkalmon. Szeretettel köszöntöm a mai alkalmon megjelent polgármester urat, vendégeinket, az egész gyülekezetet, Somogyi László nagytisztelet urat és kedves feleségét, nagytiszteletű asszonyt Marát. Háladás és búcsúzás ideje is ez a mai alkalom. Hálát adunk a mi mennyei atyánknak, hogy Somogyi nagytiszteletű úr közel 14 évig szolgálatot itt közöttünk. Köszönjük Istentől kapott és továbbadott igék magyarázatát, a lelki táplálékot, amelyet sok szeretettel, türelemmel mondtál el minden alkalommal a gyülekezetnek, a gyülekezetünkben és kisebb-nagyobb köreinkben. Örömmel szolgáltál az óvodában, az iskolában, az intézményeinkben, és sok nehéz egyházi és világi dologban kellett képviselni a gyülekezetet, melyben megláthattuk, hogy Isten hogyan vezetett. Örültünk, hogy néhány napot együtt tölthettünk a múlt heti gyülekezeti nagytáborban is, ahol a hét témája az öt szóla volt. Egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, és egyedül Isten él dicsőség. Hiányozni fogsz? Köszönetet mondok azok nevében is, akiket új életre segítettél a Biblia órákért, ahol együtt beszélhetünk Isten igéjéről, és a rádiós bizonságtételeidért is. Köszönjük mennyei atyánknak, hogy eddig is szolgáltál, eddig itt szolgálhattál ebben a gyülekezetben. Fájó szívvel fogadjuk el Isten akaratát, és mégis Isten áldását megértve kérjük az ő vezetését, hogy a másik gyülekezetben szolgálj és hirdesd Isten igéjét ezután is. Az előbb említett gyülekezeti tábor öt témájával, az öt szólával, és Mózes 5. könyvének 5. részének 32. versével szeretnék szolgálatodra és életedre áldást kérni. Tartsátok meg és teljesítsétek azt, amit Istenetek az Úr megparancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Kedves nagytiszteletű asszony, kedves Mara! Szeretnénk megköszönni a diakonai szolgálatban és a gyülekezetben végzett munkádat, az érzékenyítő programokat, amelyek sokunkat közelebb vittek a beteg és a fogyatékkal élő embertársainkhoz. A karácsonyi csomagok és az egyéb nagyon szerteágazó munkádat és szolgálatodat. Isten adjon erőt, egészséget az ottani szolgálataidhoz is. Szeretettel gondolunk rátok és hívunk, hogy látogassatok meg bennünket, és ha Isten indít benneteket, szolgáljatok is közöttünk újra. Ha erre jártok, ne kerüljétek el gyülekezetünket, ahol szolgáltatok. Továbbra is legyetek Istenek áldott eszközei, hogy ott is mind többen megismerjék a mi Urunk Jézus Krisztust. és most szeretném átadni gyülekezetünk ajándékát. Köszönöm.
Hálásan köszönjük, főgondnok úr, testvéri őszinte szeretetteljes szavait. Most a diakóniai közösség fog búcsúzni.
Elköszönünk tőled a diakóniai csoport nevébe, köszönjük a szolgálatodat és az alkalmakat, amit tartottál. A női alkalom, a filmklub, a fogyatékkal élőknek a bibliaórája, és a nagy buzgossággal készültünk mindig a szeretett vendégségre, jól tudtunk együtt dolgozni, és sokat tanultunk tőled. Köszönjük neked ezt, hogy együtt lehettünk veled, és kérjük az Urat, hogy áldja meg a utatokat, amit kijelölt számotokra.
Kedves Laci és Mara, mielőtt folytatódna a köszöntések sora, Szabóni Miklós Eszter versével, azelőtt hadd kérjelek fel benneteket, hogy ha kívánjátok, reagáljatok a elköszönő és köszönő szavakra.
Hát testvérek, a legnagyobb kiváltság, hogy én szólhattam közöttetek az Isten igéről. Most egyetlen szavam maradt, hogy köszönöm. Köszönöm a szereteteteket, és mindent. Mindent. A gyülekezetnek, a gyülekezet részeknek, a városnak és az egész közösségnek. Valóban a szívünkben nagyon mély nyomot hagytok, és köszönjük az invitálást. Azért reméljük, hogy onnan is el lehet jutni a Balatonra, és akkor már csak egy ugrás ide bejönni. Most bocsánat, hogy a Balatonra hivatkozom, de értitek, szívesen jövünk, amikor Isten majd megengedi. Nem sorolom, nagyon sok mindent lehetne. Köszönjük szépen, és ezeket a kedves ajándékokat, gesztusokat, és Isten nagyon-nagyon gazdagon áldjon meg benneteket, tartson meg, vezessen, őrizzen, gazdagítson lélekben és mindenféle értelemben. Köszönöm szépen.
Az Isten szeretet diakónusként, ez a hitvallásom, ez az életem. Mit mást is mondhatnék? Még akkor is, hogyha szeretett szolgálatosként az életemen nem látszódott mindig ez. Miért nem látszódott? Sajnos ez a bűneset hibája, hogy engedetlenek lettünk Istennek. De azt tudják a testvérek, akik igazán ismernek, hogy mindig is fontos volt a számomra az Úr Jézus élete és szolgálata. A diakónia, a diakóniai szolgálat, ő benne teljesül ki, és ő élete van. Mi mást is tehetne az ember, amikor megérti azt, hogy ez élete ajándék, és ezt az életet, amit kaptam, azt visszaadtam neki. És innentől fogva a megértett igéből elkezdődik a szolgálat, az Isten felé való, az örökké való Isten szolgálata. Ez a szolgálat abban is kiteljesül, amikor annak idején 16 éves lehettem, és megfogalmazódott bennem a szobában el, hogy mi a szeretet. Aztán sok év eltelt, sok minden történt, megkaphattam a diakónusi diplomámat, és akkor feltettem azt a kérdést Istennek, hogy miért pont én? Uram, lelkész a férjem, lelkész feleség vagyok, épp eléggé, ez is egy hivatás, egy felelősség. És akkor még a szeretet szolgálat is? Szeretni? Hiszen nem tudok szeretni. Tele vagyok hibával. Szeretetlen vagyok. De kérlek, hogy segíts meg ezen az úton. És hiszem és vallom, hogy ez a hosszú út, amit itt eltölthettünk, és eltölthettem diakónusként, valóban ő az, aki megajándékozott, és lehetővé tette, hogy épüljek és gazdagodjak az ő érette való szolgálatban, mert megértettem, hogy a szeretett szolgálat az az a tevékenység, amit mindannyian végzünk, Akár akarjuk, akár nem. Isten ajándéka ez. Krisztus Jézusért van ez, hogy tudunk szeretett gesztusokat tenni egymásért. És az önmagunk önzőségéből történik az, amikor ez nem sikerül. És a magunk akaratából, egójából. Erre kell nagyon odafigyelnünk, hogy amikor teszünk, a szeretett szolgálat az életünk része, és ez erről kéne, hogy szóljon az életünk, azt mindig Krisztus Jézusért tegyük, ami megváltónkért. Amikor ketté hasadt a függöny a templomban, akkor ezzel az történt, hogy lehetőségünk legyen közvetlenül kommunikálni, beszélgetni az Úrral, elmondanunk minden örömünket és bánatunkat. És aztán a vér, amikor megtörtént a kereszthalál, akkor egy különös dolog történt, amit így fogalmazhatnék az én mai szívemmel, hogy mindannyiunknak szép, tiszta, színes ruhája van. Milyen színű a ruhád, testvérem? Látod, tudod. De igazából üzenem neked, hogy nem olyan színű a ruhád, amilyennek látod. Mindannyiunk ruhája vörös színű. Láthatatlanul vörös színű. Krisztus Jézus vérél az, ami vörössé teszi. Erre emlékezzünk, és így éljük az életünket. Még ha azt is mondhatjuk, hogy igen, félreértünk dolgokat, nem úgy alakulnak dolgok, de a szeretetért kell élnünk. Augustinus jutott még eszembe, akitől szeretnék idézni, hogy a diakóniai lelkülettel utaljak. Az ember hasonlítson a gyertyafényéhez, amely miközben elég, másoknak is világít. Tehát az életünk olyan, hogy telik az idő, ilyen-olyan dolgok történnek, de a lényeg az, hogy szeressünk. Mert a szeretet soha el nem fogy. Jézus Krisztus szeretetének követei legyünk. Tehát a szeretet soha el nem fogy. Jézus Krisztusért, feltámadott és élő Urunkért a szeretet soha el nem fogy. Áldás békesség, köszönöm, hogy meghallgattak, és tényleg én is nagyon nagy háladással tekintek vissza az ifisekre, konfirmandusokra, az ifiseimre, a lánykörre, az akkori lánykörre, amikor indultunk. Emlékszem, amikor még itt az iskola tornatermében énekeltünk együtt, tartottuk az alkalmakat. Emlékszem sok-sok rengeteg alkalomra, és legfőképpen ugye a szeretett szolgálati diakóniai csoportunk az, amiben kiteljesedhetett a szolgálatom, még az együtt szolgálás, a másokért való szolgálás. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy tanított, képzett, szeretett és vezetett. Még ha harcok is voltak, még ha nehézségek is voltak, de mindig a nehézségek azok, amik csiszolják az életünket. Hálásan köszönök szépen minden imádságot, minden szeretetet. Isten áldja meg gazdagon a testvéreket.
Isten vezetése, Schrenk Éva verse. Amikor a fát átültetik, összerezzen gyökere, gajja, lombja. Nem tudja, hogy hova, merre viszik, új helyén leveleit mégis kibontja. Eddig a régi talaj éltette, űzte, erős vihar edzett, így lehetett. Minden új hajtásáért bátran megküzdve tette, mi néki elrendeltetett. De jaj, jött egy éj, és jött egy hajnal, valami elkezdte rágni a gyökere. S a délcek fa most nem bírt a bajjal. Érezte, e földben csak eddig élhetett. Hullatni kezdte leveleit, sárga és barna lett. Összezsugorította ereit, így védekezett. Isten látta, s megkönnyörült rajta. Azt mondta, nőj újra nagyra, de harcmezőre viszlek, nem rózsakertbe. Így képzeled-e a jövőt, jegenye?
A diakóniai munka közösségemre, vagy bocsánat, hogy ilyen önző vagyok, hogy így mondom, de gondoltam rátok nagy szeretettel, sok fotót készítettem, de ügyetlenségemben ennyit sikerült csak elkészítenem, és hogyha valamelyik őtök idejönne, akkor nagy örömmel és szeretettel átadnám, amit így készítettem. Néhány életkép fotóval rajta, illetve egy kicsit én is rajta vagyok, hogy emlékezzünk egymásra. Tényleg nagyon hálás vagyok az együtt eltöltött alkalmakért. Istené legyen a dicsőség.
Kedves Laci és Mara, az imént, ahogy itt ültem, egy futár érkezett hozzám, és megkért, hogy tolmácsoljam a történelmi egyházak, a testvér egyházak köszöntését, a római katolikus egyház, az evangélikus egyház és a baptista egyház köszöntését. Révész Lajos személyesen is küldi az ő köszöntését számotokra, az Úr áldjon meg benneteket. Most pedig a templomi köszöntések sorában utolsóként hadd kérjem föl a Csomasztott Kálmán kórus köszöntését, Dóci István karnagyurat. Hadd mondjam, míg a kórus előkészül, elhirdetésként, hogy Isten tiszteltünk végén mindenkit szeretettel hívunk szeretett vendégségre, találkozásra a gyülekezeti központban nagy tiszteletű úrékkal, és a gyülekezeti központban fogja őket még köszönteni az iskola, az óvoda, gyülekezet csoportjai, és ilyen az ifjúság, GI csoport is, és egyénileg is lehet majd köszönteni nagy tiszteletű úrékat. Most hallgassuk a Csomasztott Kálmán kórust.
Kedves Laci és Mara, a kórus a 134. Zsoltárral szeretne köszönteni, tehát szavak helyett énekkel.
Thank you.
Isten tiszteletünk zárásaként kérem, hogy mindannyian álljunk föl, és énekeljük el mi is a 134. Zsoltár harmadik versét áldásként Laci és Mara további szolgálatára. Közben prédikáltál, és bocsánatot kértél esetleges sebekért, hadd tegyük mi is ezt veletek, hadd kérünk bocsánatot a gyülekezet egész közössége nevében, a város egész közössége nevében, ha valamivel mi bántottunk meg benneteket, vagy okoztunk sebet, bántást, kérünk bocsássatok meg nekünk, és kérjük, hogy így ezzel a elengedő, megbocsátó szeretettel gondoljatok ránk, és mi is így gondolunk rátok. Isten áldjon benneteket.
Az Úr Jézus így foglalta össze mindazt, ami a teljes isteni kijelentésben foglaltatik. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeresd embertársadat, mint magadat. Ámen. Áldás békességet.